éneket, hogyha lehetne. Azt hiszem a Hozsannában van, a mélyből kiáltok Jézus. Megkeresed, Szeszélyes? Nem tudom a számot. Hogy a dicséretek vagy mi az most, ugye? El van
ellen. Dicséretek.
Tudod, Janka, ugye?
Mi ez? A mélyből?
A mélyből kiáltok Jézus.
Tessék.
Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ebben a passió időszakban elénk állítod szenvedésedet, és elénk állítod azt a tényt is, hogy mindez érdemtelenül történt a javunkra, mert annyira szeretsz minket. És köszönjük, hogy így lehet hozzád kiáltani. Hiszen a mi akarásunk, igyekvésünk, erőlködésünk mit sem használ, ha nincs ott a te jelenléted és áldásod. Könyörülj azért rajtunk, hogy úgy tudjunk föltekinteni rád, hogy benned lássuk azt, aki minket is meg tud tartani, gyógyítani, szabadítani, újítani és megáldani kiteljesedett, elégedett, hasznos élettel, hogy te vagy az, aki tanítványként is szeretnél minket magad mellett látni, és ezzel együtt az életünk számára úgy jelölted ki az utat és a célt, hogy téged követve egyszer hozzád legyen megérkezésünk. Segíts, Urunk, hogy meglássuk, mi a terved, célod velünk, vagy miben vétettünk, mulasztottunk, hol vagyunk támadhatók, kísérthetők, és könyörülj meg rajtunk, hogy lehessünk ne csak tisztelőid, ismerőid, netán csodálóid, de lehessünk tanítványaid. És te légy a mester, akit követni szeretni a szívünk boldog joga és az élet célja maga. Ámen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a mai alkalmon, és örülök, hogy legalább egy kis időre én is itt tudok lenni. A délutáni együttlétünknek, vagy ez nagy szó, hogy előadás, ezt nem is nagyon merném mondani, együtt gondolkodásunknak, ígérekfigyelésünknek a címe a Biblia szerinti tanítványság. Erről szeretnék néhány gondolatot elmondani. Lehet, hogy egy kicsit majd úgy lesz, mint amikor egy nyalád mindenfélét az ember oda tesz virágot, azt meg kelléket, és akkor azt mondja, hogy tessék, közd magadnak csokorba. Szóval nem tudom majd, ahogy sikerül, de azt, amit úgy én megértettem, vagy fontosnak láttam, szeretném elmondani. Tehát a Biblia szerinti tanítványságról. Azt hiszem, ott kellene kezdenünk, hogy tanítványnak lenni nem olyan földi értelembe vett pozíció, mint mondjuk, ahogy a gyülekezetekben szokták a presbiterséget is egyfajta rangként kezelni. Az igaz, hogy aki tényleg tanítvány, az tudja, hogy ez egy komoly elhívás, hogy erre az Úr Jézus tett méltóvá a magam méltatlansága ellenére, de semmiképpen nem úgy pozíció, amit az ember valamilyen karriert követve valahogyan el szeretne például érni, vagy amire aztán építhet, és amire elvárhatja, hogy majd mások felnéznek. Ugyanakkor a tanítványság nem is vállalkozás, hogy megpróbálom a szerencsémet, nem is kaland, mint ahogy sok mindent az emberek kalandról vállalnak, vagy kipróbálnak, és nem is csak egy kirándulás, hogy lazítsunk a egyéb terheink, gondjaink között, hogy most megpróbálok valami más tenni. A tanítványság az mindig egy komoly elkötelezettség. És ezt látjuk abban is, hogy amikor az igében olyan történetek vannak előttünk, ahol az Úr Jézus tanítványokat választ, vagy hív el, akkor Már maga ez, amit elmondtam is, jelzi azt, hogy ez nem kívánságműsor, és nem is olyan, hogy megkérdezed, ki szeretne, vagy ki akar, hanem a kezdeményezés mindig az Úr Jézustól indul el, tehát nem az, aki vállalkozik rá, nem az, aki ki akarja próbálni, hanem az lesz tanítvány, akit ő megszólít, akit ő magához hív, akit ő erre felhatalmaz, és akit így maga mellé vesz. És hogyha így végignézzük, vagy próbáljuk meggondolni, hogy ki is lesz tanítvány, vagy kiből lesz a tanítvány, akkor ha az Úr Jézus tanítványairól csak egy-két dolgot, amit ismerünk, és most itt fölidézzük, akkor bizony tényleg elcsodálkozhatunk, hogy kik és mifélék azok az emberek, akiket az Úr Jézus kiválasztott, és tanítványá tett, mert a mi emberi megítélésünk szerint erre semmiféle különleges adottságuk, vagy képességük, vagy valami rendkívüliségük nem volt. Egy jó részük például egyszerű halászokból lett tanítvány, akik hát nem nagy műveltséggel, iskolázottsággal rendelkeztek, akik nagyon kemény életmódból lettek az Úr Jézus követői. Ha például Péterre gondolunk, ahogyan ő megtagadta az Úr Jézust, amikor háromszor letagadta, sőt már esküdözött és átkozódott is, és fogadkozott, hogy nem ismerem azt az embert, és meggondoljuk, hogy itt Péternek az a régi természete jött elő, amilyen még az Úr Jézus követése előtt volt, akkor bizony gondolhatjuk, hogy ezek az emberek a kemény életforma miatt talán beszédükben, magaviseletükben is elég nyers, modorúak lehettek. És az Úr Jézus tanítványul hívja el őket. És olyan jó, ezt azért tudatosítanunk, mert lehet, hogy bennünk is vannak olyan kérdések, hogy hát én nem vagyok rá alkalmas. Én nem vagyok ilyen, meg nem vagyok olyan, mint az egyik vagy a másik, és én nem vagyok alkalmas arra, hogy Jézus tanítványa legyek. Hát ezért jó látnunk, hogy ez nem a mi megítélésünk szerinti alkalmasságon múlik, és egyáltalán nem így közelíti meg az Úr Jézus a kérdést, és éppen ezért bárki lehet tanítvány, ha őt az Úr Jézus megszólítja, mert az, hogy megfeleljünk a kritériumoknak, az nem rajtunk múlik, és nem bennünk van. Azokat a kritériumokat ő adja, és alapból arról van szó, hogy engedelmességet vár, és azt, hogy a tanítvány az életét a Mesterhez igazítsa. És nem véletlenül beszél az Úr Jézus a pásztor és a nyáj hasonlatáról több ízben, és nem véletlenül mondja azt is, hogy én vagyok a jó pásztor, mert nem csak arról van itt szó, hogy ő életét adja a juhokért, hanem arról is, hogy a juhok követik őt, és hallják a hangját, és hallgatják őt, és figyelnek rá, és engedelmeskednek neki. Ez is valahol kifejezi a mester és a tanítvány kapcsolatát. És néhány dolgot a tanítványokkal kapcsolatban hadd mondjak el. Hát először is, amikor az Úr Jézus elhívta a tanítványait, elég sokszor kimondottam ezzel a rövid megszólítással találkozunk, hogy kövess engem. Ezt mondta például Máténak, vagy Lévinek, aki vámszedő volt, és az Úr Jézus megszólította őt ott, ahogy ült a vámszedő asztalnál, és csak ennyit mondott, kövess engem. És Lévi felállt, és ott hagyott mindent, és követte az Úr Jézust. Ugyanez a felhívás hangzott a gazdag ifjú felé is, amikor az örök élet felül érdeklődött, és Jézus azt mondja neki, hogy menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Itt benne van ebben az is, hogy Jézust követni igazán csak úgy tudja az ember, ha minden más lényegtelenné válik, és ha egyedül az Úr Jézus lesz az érték, az Úr Jézus lesz a fontos, ha neki tud mindent alárendelni. A tanítványoknak van feladata is. És talán ezt úgy foglalhatnám össze, hogy tanítvánnyá lenni, és tanítvánnyá tenni. Egy dolog, hogy az Úr Jézus valakit elhívott, hogy tanítványa legyen, de ezt a gyakorlatban megélni, azaz a tanítványá lenni. Tehát valahol azt a különbséget szeretném érzékeltetni, hogy valami elkezdődik, azzal, hogy elindul Jézust követni az ember, de a folytatásban kell azt a tanítványságot megélni, tanítványnak lenni. És a tanítványok feladata az volt, hogy többek között, de a missziói parancsban Jézus ugye így mondja, hogy tegyetek tanítványá minden népeket. Tehát amikor ezt a feladatot adja, akkor nem arról van szó, hogy toborozni kell, nem arról van szó, hogy népszerűsködni kell, nem arról van szó, hogy minél több embert valahogyan befolyásolni. Szóval egyáltalán nem emberi módon kell ezt gondolnunk, hanem arról van szó, hogy másokat is oda vezetni, oda segíteni, hogy őt megismerjék, hogy őt szeressék és kövessék. És ehhez a tanítványok, a meglévő tanítványok lehetnek eszközök Jézus kezében, hogyha az ő tanítványi életük minta és példa is mások előtt. És azt hiszem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tanítvány az eszköz Jézus kezében. Nem éppen azért, mert tanítvány és a mestertől függ, ezért nem önállósíthatja magát, és nem függetlenítheti magát, hogy valamiféle végül is vállalkozásba kezd majd, hanem engedi, hogy az Úr Jézus használja és felhasználja őt úgy, ahogyan azt ő szeretné. Tehát az eszköz az, aki, ha már így megszemélyesítjük, aki engedi azt, hogy kézbe vegyék, és azt tegyenek vele, amit az, aki kézbe vette, jónak lát. Ahhoz, hogy eszköz legyen az ember, ahhoz engedelmességre, és alázatra, és megadásra van szüksége. Ugyanakkor a tanítványi küldetésben vannak a tanítványnak is eszközei, vagy egyfajta fegyvertára, és egészen sajátos, mert az Úr Jézussal kapcsolatos, és vele köt össze. Én azt hiszem, hogy elsősorban eszköz az ima, és eszköz a szeretet. Tehát nem valamiféle emberi praktikák, ügyeskedések, módszerek, és ezért is olyan rossz, amikor az egyházban is mindig valamilyen ötleteket keresnek, meg módszereket keresnek. Az eszköz Jézus tanítványai számára az nem ebben rejlik, hanem amit ő adott, hogy imádkozhatunk, hogy bizalommal mondhatjuk el neki a dolgainkat, hogy rábízhatjuk, hogy vele oszthatjuk meg, hogy számíthatunk rá. És az a szeretet, amit ő megélt irántunk, hogy az ő szeretetét tudjuk mi is megélni és továbbadni. Vannak a tanítványnak jogai és kötelességei, és hát a jogról éppen énekeltünk, ugye, hogy a téged szeretni Jézus a szívem boldog joga, és téged követni Jézus az élet célja maga. Ez egy nagyon jól megfogalmazott állapítás, úgy gondolom arról, hogy milyen nagy jog, és milyen nagy kiváltság az Úr Jézus tanítványának lenni. És ezzel együtt a jogok mellett ugye mindig kötelességek is vannak. Én nem is tudom ezt úgy összefoglalni, hogy mi mindent mondhatnánk kötelességként, de azt hiszem, hogy talán elsősorban mondhatjuk, hogy a mester iránti hűség, hogy az ő bizalmát és azt a kiváltságot, amiben részesített, azt megbecsüljük és komolyan vegyük. És ehhez tartozik az is, tehát aztán már, hogy a tanítványnak kapcsolatban kell lennie a mesterével. A tanítvány kapcsolata a mesterrel az a lelki közösség, amit az Úr Jézus és az ő gyermekei között lehet megélni. Elsősorban, mert imát említettem elő az imádság mellett, az ige által, a ráfigyelés, a neki való engedelmesség, az a, az a készség például, hogy legyen meg a te akaratod, az a készség, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. A tanítvány kapcsolata a mesterével az egy odafigyelés, mint ahogy a szolga, vagy a szolgáló figyelző úrnője kezére. Múltkor olvastuk az egyik Zsoltárban. A tanítványnak van kapcsolata a világgal is, mert hiszen a világban vagyunk, és az Úr Jézus is azért imádkozott a tanítványaira nézve az Atyához, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát igenis, hogy nem zárhatjuk ki azt a tényt, hogy ebben a világban élünk, de nagyon fontos, hogy bennünk ne ez a világ legyen, és ne ez a világ irányítson vagy diktáljon, hanem a tanítvány kapcsolata világa, az Úr Jézus szeretetét és az evangéliumnak az üzenetét tolmácsolni. Ezt jelenti. És egy nagyon fontos dolog az is, hogyha végig gondoljuk, hogy a tanítvány nem nagyobb a mesterénél. De amit a mester átélt, abban a tanítványoknak is lehet része. Tehát ne akarjunk többet, mint amit Jézussal lehet, és ne féljünk attól, amit már ő előttünk járva átélt, és azt mondta, hogy ebben is talán követnünk kell őt. Az Úr Jézus a tanítványainak, akik, ahogy láttuk, maguk is bizony sokszor voltak gyarló és tökéletlen emberek, sokszor nem értették őt, sokszor értetlenkedtek, vagy más tartottak fontosnak. Szeretettel nézte el olykor rájuk sem szólva ezeket a dolgokat. De amit hangsúlyozott nekik, az az, hogy tartsák meg az igét, és hogy szeressék egymást. Tehát egyik az, hogy az ő hozzávaló hűség és ragaszkodás, engedelmesség legyen egy alapvető követelménye az életüknek, és másrészt, hogy egymás felé is azt a szeretetet tudják megélni, amit az Úr Jézus Krisztustól kaptak. És ezt így mondja például, ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok. Tehát az az engedelmesség, az a hűség az ő vezetéséhez, az a kívülállókat is meggyőzheti a felől, hogy ez az ember tényleg Jézus követi. És arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Vagyis a szeretet az erősebb érzés és megnyilvánulás egymással szemben, akármi is történik. Nagyon jó az Úr Jézusnak a szőlő, vesző és a szőlőtő kapcsolatáról szóló hasonlata is, amikor azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennem, ha én vagyok a szőlőtő és a szőlővesző, mert nálam ők semmit sem cselekedhettek, vagy semmit sem tudtok cselekedni. Olyan jó ezt is végig gondolni, hogy az Úr Jézus a tanítványt nem hagyja magára, hogy boldoguljakot tudsz. Ellenkezőleg azt kéri, hogy ragaszkodj hozzám, tarts ki mellettem. Én legyek számodra fontos. És ehhez talán hozzá említhetjük éppen a mai igéből, a 127. Zsoltárból is, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök, és hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyereztek, de kit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus, amit csak a magunk erejével, igyekezetével, és erőnk megfeszítésével próbálunk, az lehet, hogy az emberek előtt tiszteletre méltó és szép lesz, de Isten előtt nem sokat ér. De amit vele és általa, úgyhogy Jézusban vagyunk, teszünk és élünk, az gyümölcs lehet. A ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És van jól látni, hogy amikor a szeretetről beszélünk, akkor nem valamilyen elvont dolgokról van szó, nem valamilyen érzés, amit ugye nehéz akárki felé érzelmileg szeretetet megélni, hanem arról van szó, hogy Jézus is az ő szeretetét az áldozatában, az önmaga odaadásában fejezte ki, mert nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért, és azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, vagyis én az vagyok, aki az életemet adom, értetek, barátaimnak mondalak titeket, és nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Ez visszautalás arra is, hogy tanítványá nem magától lesz az ember, nem azért, mert Jézus erre kiválasztja, de ebben benne van az is, hogy akkor ő tényleg valamilyen célt és utat rendelt nekünk, történetesen arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon. És azt is mondja Jézus, hogy ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket, és mivel nem a világból valók vagytok, azért gyűlölt titeket a világ. Vagyis jó azt is látnunk, hogy amikor az Úr Jézus tanítványul híven volt, akkor nem kecsegteti valamilyen földi javakkal, sem azzal, hogy milyen nyugodt, gondtalan, békés és gazdag élete lesz, hanem az azt jelenti, hogy azon az úton járja, amelyiken én jártam, és úgy köves, szinte úgy szoktuk mondani, hogy az ő lábanyomát követve, de ezzel együtt mégis olyan jól tudnunk azt, hogy Jézus tanítványának lenni az egy olyan kiváltság és olyan öröm, amit visszautasítani végzetes az ember számára. Hát látjuk, hogy minden tanítványnak jó, hogyha tudja, hogy ki az elhívója, ki az elmesztere, mi az elhívása és mi a feladata. És az is jó, hogyha az Úr Jézusnak nem csak sok csodálója, tisztelője van, mert az volt akkor is, egy darabig belementek, aztán odébb álltak, vagy átértékelték a dolgokat, de jó, hogyha vannak igaz követői, akik valóban tanítványok. És a tanítványra még az is jellemző, hogy Pál írja Filippi 2-ben, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Jézust követi, ugyanazzal a lelkülettel kell lennie, és aki őt követi az úton, az ő benne marad. És olyan gondolattal szeretném befejezni, ami általában az igéket nem mondtam most itt számokat, hogy ne zavarja senkit, de mostanában vettem kormányt, mostanában olvastuk is a vezérfonal szerint. A János Evangélium a 21. részében van arról szó, hogy mi lesz majd Jánossal, mi lesz majd Péterrel, és Jézus azt mondja Péternek, hogy te ne azzal foglalkozz, hogy mi lesz Jánossal, hogy ő megmarad-e, hanem amit mondott neki, hogy magaddal foglalkozz, mert majd lesz olyan, hogy felövez valaki, és más övesz fel, és oda-vissza, ahova nem akarod. És így írja az ige, hogy ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd az Isten. És miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövessünk el. Tehát az a követés, amire annak idején Pétert az Úr Jézus elhívta még onnan a halászháló mellől, az a követés, egy újabb megerősítést nyert valószínűleg nem csak most, de még most is, már a feltámadása után. És hogy ebben a tanítványságban benne van az, amiről eddig talán nem volt így szó, hogy milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. És hogy az a gondolatom volt, hogy bizony nagy dolog, amikor egy tanítvány úgy él, hogy az Isten dicsőíti. De a tanítvány úgy is hal meg, hogy az is az Isten dicsőíti, és dicsőítse, és hogy Hát mindenféle képen, ha elénk jön ez a kérdés, hogy halál, akkor biztos ott van az, hogy valamiféle elképzelés, hogy ki hogyan szeretné, vagy mit szeretne, vagy mit nem szeretne, vagy de jó lenne, ha legalább így lenne, vagy úgy lenne. És jó lenne, hogyha arra tudnánk gondolni, hogy nem tudom, hogy lesz, de bárcsak dicsőíteni a halálom is azt, akit az életemmel dicsőíteni szerettem volna. Szóval a tanítványnak a tanítványsága nem csak arra szól, amikor él és követi Jézust és cselekszik, hanem akkor is, amikor ezt az élethivatást leteszi, hiszen azzal a bizonyossággal teheti le, hogyha az Úr Jézus őt elhívta, megáldotta, megváltotta és megajándékozta az ő kegyelmével, bűnbocsánatával, akkor, amikor itt az a földi pálya véget ért, akkor hazaérkezik. Hát, ennyit szerettem volna elmondani, és tessék csokorba kötni kinek. Mit üzen, biztos, hogy nagyon sok mindenre nem tértem ki, és lehet, hogy beszélgetés során ezt meg tudjuk majd közelíteni. Az volt benne, hát kérdésként minden után, hogy jó lenne elgondolkodnunk azon, hogy tanítvány vagyok-e, vagy milyen tanítvány vagyok, és hogyan tudná engem az Úr Jézus alkalmasabb, hasznosabb eszköznek, tanítványnak formálni, és esetleg milyennek az akadálya, vagy. Szóval ezen a téren egyfajta elcsendesedés, alázat, engedelmesség, bűnbánat, ahogyan látjuk, hogy hát ne csak beszéljünk a tanítványságról, de vagy egyfajta ilyen lökést, indítatást, hívást arra nézve, hogy mi is tanítványként, vagy nagyobb odaadással, nagyobb hűséggel kövessük, és az életünkkel dicsőítsük. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Esetleg egy ének.
Egy ének. Én előbb ezt kértem, én most a végére nem kértem, de valakinek lenne esetleg.
Thank you.
szünet, és 5 óra volt. Közös beszélgetésre kerül sor lehetőség.